visszahozott mindenkit. Jó lenne, hogyha a zápor is megindulna, és jó lenne, hogyha áldás záport is kapnánk. Isten hozta azokat is, akik Kárpátaljáról jöttek. Nem véletlenül vannak itt. Imádkozzunk. Édesatyánk, háláson köszönünk minden igét, amit eddig megélhettünk, és amivel munkát végeztél a mi életünkben. És köszönjük, hogy kérhetünk még többet. Köszönjük a csöppeket is. Köszönjük, amikor csendes perceink vannak. De kérünk, ajándékozz meg minket csendes órákkal is. És ajándékozz meg minket olyan csendes szívvel, amelyikben akkor is békesség van, amikor körülöttünk tombolnak az indulatok vagy félelmek. És köszönünk neked minden csöpp esőt, és minden falat kenyeret, de kérünk tőled igazi, bőséges zápolt is. És kérünk, hogy adj nekünk áldást most a beszélgetésünkre, add, hogy ne hiába legyünk itt. Nyisd ki előttünk az ige ajtaját, és add, hogy nyitott szívvel tudjuk a te igédet ne csak hallgatni, hanem azonnal cselekedni is. Annyira félkész állapotban vagyunk mindnyájan, olyan sok híja van a hitünknek, a világosságunknak, az engedelmességünknek, a szentéletnek. Kérünk téged, gazdagíts, formálj, tisztíts, ajándékozz meg minket most is. Amen. A tegnapi újszövetségi ige olyan kérdéseket hozott elém, amikről már tegnap elkezdtem többet beszélgetni, és nagyon hálás lennék, hogyha ti is elmondanátok ezzel kapcsolatos látásokat, mert nagyon általános probléma, amiről itt szó van. A Márk evangélium a 10. részének a 35. és következő versei voltak a kalauz szerinti tegnapi igénk. Márk 10:35. Ekkor hozzálépett Jakab és János, a Zebedeus két fia, és így szóltak hozzá. Mester, szeretnénk, ha megtennéd nekünk, amit kérünk. Jézus megkérdezte tőlük, mit szeretnétek, mit tegyek meg nektek. Ők pedig ezt mondták neki. Add meg nekünk, hogy egyikünk a jobb, másikunk a bal kezed felől üljön, majd dicsőséges uralkodásod idején. Jézus így válaszolt, nem tudjátok, mit kértek. Vajon ki tudjátok-e inni azt a poharat, amelyet én kiiszom? És meg tudtok-e keresztelkedni azzal a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem? Mielőtt így feleltek neki, meg tudjuk tenni. Jézus ekkor ezt mondta nekik, azt a poharat, amelyből én iszom, kiisszátok. És azzal a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem, megkeresztelkedtem. De hogy ki üljön jobb vagy bal kezem felől, azt nem az én dolgom megadni. Mert azoké lesz az, akiknek elkészítetett. Amikor ezt a 10 tanítvány meghallotta, megharagudott Jakabra és Jánosra. De Jézus odahívta őket, és így szólt hozzájuk. Tudjátok, hogy azok, akik a népek fejedelmeinek számítanak, uralkodnak rajtuk, és nagyjaik hatalmaskodnak rajtuk. De nem így van közöttetek, hanem aki nagyjá akar lenni közöttetek, az legyen szolgátok, és aki első akar lenni közöttetek, az legyen mindenki rabszolgája. Mert az ember fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Vajon miért kérte Jakab és János ezt Jézustól? Mit akartak ők? Ha tetszik elegánsabban fogalmazva, mi motiválta őket erre a kérdésre? Most tényleg szeretném, ha tudnánk erről beszélgetni. Már jön a középre ülött is van. Olvassuk, amikor Jakab és János Jézustól azt kérik, hogy eljössz a te dicsőségedben, hadd üljön egyikünk jobb kezed felől, másikunk bal kezed felől. Az a kérdés hangzott el, hogy mi lehetett ennek az oka, milyen szándék vezette őket, miért kérték ezt Jézustól. Mi van e mögött a kérdés mögött? Így könnyebb válaszol.
Hát én már gondolok ezt mondani, hogy ő fölértelemben a előnyeket akartak, hogy bebizonyosítani a legjobb két nagyokat talán kínálni.
Igen, vagy ha ezt egy kicsit üzzük, fűzzük, akkor még mi mindent mondhatnánk. Ez jó jelent ebben. Mi van e mögött? Hogy szeret, igen. Többi tíz az valahol máshogy, de mi ketten ott, a tűz közelében.
Különnek
érezték magukat, tessék?
Hát be akarták biztosítani a helyet.
Tényleg erre nem is gondoltam. Bebiztosítani a helyüket. Igen.
Rossz irányba is nem tapogatod, mint ugye tudtál. Hát, annyit vagy, mert azért az ott is felmutatni, hogy ők látták Jézus az üdvösségében. Tehát azt nem mindig látjuk. Tehát az egy dolog, hogy utána egy ilyen furcsa kérdés következett, de azt mondja, hogy az evidens volt, hogy Jézus.
Aha, tényleg, erre sem gondoltam, hogy ők fönn voltak a megdicsőülés hegyén, ugye Péterrel. Erre gondolsz,
nem
is?
Nem, hanem én nem erre gondoltam, hanem arra, hogy ők látták azt az eljövendőt, tehát hogy Jézus dicsőségben. Látták a messiás, mi volt, tehát ez azért tanítványok van, mindig jött van. Nekik mennyi kapással.
Na tényleg, úgyhogy azért valamit a mentségükre is van.
Meg tulajdonképpen még azt is megfogtászottam, nem kell ahhoz külön megtartani az embernek magát, hogy valami jó helyet kérjen
magának. Hát miért is közel, nem tudom, hogy
miért is lehet közel. Egy időt kell kérni, azt is majdnem eltalálja.
Igen.
Ráadásul ők tulajdonképpen olyasminek a megerősítését kérték, ami bizonyos értelemben úgy is volt, hiszen ez a két tanítvány tényleg különösen közel volt Jézushoz, de János úgy is nevezi, hogy a szeretett tanítvány, illetve őket vitte fel a megdicsőülés hegyére. Tehát volt valamiféle olyan különösen közeli kapcsolatuk Jézussal, és mi úgy gondolták, hogy hát akkor nyilván ezt erősítse meg Jézus, hogy ez azzal is fog járni az, ami valahogy különösen közeli viszonyunk a mesterre, hogy a dicsőséges uralkodás idején ez úgy deklarálva lesz, hogy ott fogunk úgy ülni. De valami valóság alakja ennek, ráadásul volt abban, ahogyan ott a tanítványok között, ahogyan ők, hát jó, csak valami esély is kiemelt hely volt.
Igen.
Nekem még elkezdődhetem, hogy előtte van a feltalálása beszél Jézus, és hogy egyébként komoly vették, hogy Jézus föl fog távozni, hogy valami bizonyosság volt, hogy föltámadott, mégis ennyi kedve, hogy föltámadott, és nem csak úgy valóban, hanem úgy minél közelebb akarnak Jézushoz lenni.
Igen.
És ez nem történik.
Azért nem szerint komolyan vették, hogy föl fog támadni az időtát.
Hát arról itt nincsen szó. Arról van szó, hogy remélik, hogy visszajön, vagy eljön egyszer az ő dicsőséges uralkodásában. Ugye a Lator is erre gondolt, a Lator is azt mondta, hogy emlékezzen meg rólam, amikor eljössz a te dicsőségedben. Volt egy ilyen vállalkozás, hogy a messiás az egyszer teljes dicsőségben megjelenik, és ők ebben reménykedtek, úgy látszik. De abban, ahogy Jézus válaszol erre a kérésre, abban azért van valami figyelmeztetés, nem?
Hát ez egy helyre rakja őket, hogy nem kellett.
Na de akkor úgy látszik, hogy valamit helyre kellett rakni. Akkor mit kellett helyre rakni?
Uralkodnak.
Talán úgy értem, mint egyik előtt mondta, tehát odaadott a másik tízet is, és előttük mondta, hogy vigyázzatok.
Na mert azok meg elkezdtek irigykedni. Itt van, hogy irigykedtek. Miért irigykedtek?
Egyébként, hogy többen az van Isten szívén, a két ember, mert ugye előleg ők készítettek fel a működés egyébként, akkor is már részek oldalra, hogy miért nem el kell menni,
Két stőiből, töltető, és mindjárt megosztja a társaságot, 2 és 10, és Jézus ezt nem szerette soha. hanem legyen az 12, meg akárhány.
Meg ez nem csak az, hogy társaságot megosztott, hogy az Jézussal szemben is egy ilyen degradálás, vagy elvészel arra, hogy...
De ő majd számon lehet kérni.
Hát meg hogy azt feltételezik, hogy ő ezt nem készik arra, hogy voltak éppen ők ott voltak a közelében.
Szerintem az embernek az is eszembe jutott, hogy mi nem nekem jutott a szemben.
Hát nem tudjuk, hogy mi jutott eszükbe, én szeretek megmaradni annál, ami megvan írva, de lehet, hogy eszükbe jutott. Minden esetre az irigységünk az utal arra, hogy valami eszükbe jutott. Valami, ami nem kedves és nem szép. Eszükbe jutott, egyfajta versengés kialakult. Olvassuk egy másik történetbe, hogy útközben azon vitatkoztak, hogy ki a nagyobb közülük. De azért ebben is van valami nagy elvágyás, nem? Vagy csak én akarom most szinten föltüntetni őket?
Abban szerintem van benne nagy elvágyás, mert nem mondaná egyébként azt, hogy aki én nagy akar lenni közöttetek, a szolgáljon. Ebből visszavezethető az, hogy ez a dicsőség vágyott voltam. A két tanítvány szívébe.
Dicsőség vágy, nagy elvágyás. Azt nem feltétlenül mondanám, hogy biztos, hogy különnek tartották magukat, de hogy valami előnyhöz akartak jutni, amihez a többi nem juthat, mert csak egy valaki ülhet a jobb keze felül is, meg a bal keze felül is. Tehát ők valami kivételezett helyzetet akartak bebiztosítani, protekciót kértek Jézustól, ez azért biztos. És akkor ez nagyon tanulságos, ahogy Jézus azt helyre teszi. És tényleg ez kedves, hogy gyertek csak ide mindjárt. Mind a 12 hallja ezt, nem csak a kettőt gorombítja le, vagy oktatja ki, hanem éppen ezt az ügységet akarja kihúzni ennek a fullánkját, és azt mondja, hogy ez így van a világban. A nagyok hatalmaskodnak, a fejedelmek, hogy mondja itten, azok uralkodnak, de nem így van közöttetek. Lukásnál úgy van, hogy ne így legyen közöttetek. Mert az ő tanítványai között más normák érvényesnek. És akkor érdekes, hogy nem azt mondja, hogy ne akarjatok elsők lenni. Azt mondja, hogy aki első akar lenni, az legyen első a szolgálatban. Aki nagy akar lenni, az kezdjen el mindenkinek rabszolgájaként szolgálni. Tehát akarjatok elsők lenni, nem tilos egyfajta nemes verseny, a versengés meg az egymás letaposása közben az tilos. De egyfajta nemes verseny az nem tilos, de miben akartok elsők lenni? És azt mondja, hogy ebben, az egymásnak való szolgálatban, meg hogy mindenkinek legyen rabszolgája. És ez volt az, amin én elgondolkoztam, és ha nem jó irányba indultam el, akkor utazítsatok ki most minden az elején, hogy itt azért kétségtelenül van valami nagy elvágyás. Én valami olyan pozíciót akarok magamnak, ami az összes többinek nem fog jutni. És én ezt még idejében, így stikába, csendben, nem a 12 előtt mondtam, hanem így magunkba valahogy ezt biztosítsuk be. Előnyökhöz akarok jutni, és a többire itt én nem gondolok. Mégpedig ez azért sok mindent elárul, hogy amikor eljössz dicsőséges uralkodásodban, a lábmosás során nem vették ki a lavort Jézus kezéből. Egyik sem mondta, hogy Uram, ne ez, foglalj helyet, majd én, és végig mosom a 13, nem 12 ember lábát. Az nem jutott eszükbe, de a dicsőséges uralkodásodban ott igen, ott szeretnénk a tűz közelében lenni. A szolgálatban nincs versengés, én sokat dolgoztam a Dunalmási Egyetemű Fogyatékos Otthonban, teológus koromban, és hoppan jellemző volt. Többen is voltunk ott általában teológusok, aztán megritkult a sor, és néhányan maradtunk mindvégig. De roppant jellemző volt, hogy amikor elsorolták egyébként, hogy milyen munkalehetőségek vannak ma, ki milyen jelentkezett. És általában úgy volt, hogy X és Y mindig ugyanarra. A könnyebbre, a kényelmesebbre, a rövidebbre, amiközben megáll, körülnéz, és ahol nincs feszített és felelős és kényelmetlen, és nem lesz a kis küldetés közben, meg stb. Valahol nagyon kevesen vállalkoztak. Na itt is arról van szó, hogy amikor te uralkodsz, igen, arról nincsen szó, hogy a szolgálatot hogy viszonyultak, de arról Jézus beszél, hogy ott versenyezzetek egymással, hogy ki hány embernek szolgál, mindenkinek legyetek rabszolgái. Na most így indultam el, közelmúltban szerzett tapasztalatok alapján is, meg ez az ige az asszociált azon a vonalon, hogy ez minnyájunkban ott van, vagy na, nem tudom, mert vannak kivételek, de a legtöbb emberben ott van, hogy én azért szeretnék előbb eljutni, mint a többi, többel vágyom, még az is, hogy lehetőleg föléjük, kerüljek, szeret az ember pancsolni, uralkodni, örül annak, hogyha utasításokat adhat, vagy ha nem adhat, nincs kinek, akkor is legalább ítélkezünk mások felett, mert ha én megmondom a véleményemet, elsorolom a hibáit, akkor már nyilvánvaló, hogy én külön vagyok, vagy legalábbis jobban tudom, hogy neki mit kellett volna csinálnia abban az időben. Ez az, amit a legkevésbé bírok, amikor utólag jönnek emberek, és nagy okosan kifejti annak, aki bajban van éppen, hogy ha mit nem csinál, akkor most nem lenne ilyen állapotban. Hát ez hülyeség. Hát most ilyen állapotban van, segítsünk rajta. De ez ott van az emberekben. Egyszer gyerekisten tisztelten kérdeztem a gyerekeket, hogy mit szerettek a legjobban. Már nem tudom, mi volt az ige, de ez egy olyan bevezető kérdés volt. Az egyik kisrác, mintha rugó lökte volna ki a kezét, már jelentkezett, azt mondja, parancsolt. És ez úgy meglepett engem, hogy alig látszik ki a földről, és ő parancsolt, és mondom, kinek? És tudta, konkrétan sorolta. A nagyinak, a tesómnak, az kisebb volt, mint ő, és a macinak, de az nem csinálja meg. Ugye? Ki tanította ezt? Milyen tanfolyam, milyen menedzser tanfolyamot végzett? Hogy ezt tudja a nagyinak, mert ő neki bajból van a szíve, és minden kívánságát teljesíti, a tesónak, mert az kisebb, ha nem engedelmeskedik, majd gondoskodik róla. És ha végképp nincs senki, akkor a macinak, hát az sajnos nem csinálja meg, de akkor is lehet neki parancsolni. Mit szeresz legjobban parancsolni? Tényleg furcsa az élet, és elgondolkoztató. Vagy eszembe jut az, hogy egyszer még óvodások voltak zárva gyermekeink, és volt valami futóverseny, és jött az egyik, és újság volt, hogy papa, első lettem. És én láttam a versenyt, és mondtam, hogy te második lettél. Az lett az első. Akkor a második első. Ugye ennek nincs is értelme, hogy második első, de ő első akar lenni. Ötödik első, vagy mindegy, hogy hányadik első, de első. Ezek nagyon árulkozó jelek azért, hogy mi van itt a kis szívünkben, és mire vágyik az ember. Ez a fajta nagy a vágyás, hogy majd, ha a dicsőségedben eljössz, akkor én legyek hozzád a legközelebb. Itt erről van szó. Na most ez baj, vagy nem baj? A másik véglet az, amit úgy szoktak a okos pszichológusok nevezni, hogy féreg szindróma. Amikor valaki tele van kisebbségi érzéssel, önmagát is megveti, én buta vagyok, csúnya vagyok, semmire se való vagyok, bocsánatot kérek, hogy vagyok egyáltalán, terhére vagyok mindenkinek, hadd tűnjek el, nem merek megszólalni, nem merek oda elmenni, és így tovább. Hát ez se jó azért, és nem ezt mondja a Biblia. Mit mond a Biblia? És arra gondoltam, hogy talán tanulságos lesz, ha néhány ige alapján, ha nem így bontjuk ki most minden részletében ezt a kérdéskör, de legalább világítanak ezek az igék. Hogy ne akarjak én második első lenni, meg minden áron első, pláne úgy első, hogy elgáncsolom a másikat, és letaposom, és keresztül megyek rajta, mert én akkor is első akarok lenni, van ilyen ambíció is. De ez se jellemzi a hívő embert, hogy hát én semmi első való vagyok, minek is vagyok a világon, csak terhére vagyok a társadalomnak. Nem erre hívott el minket Jézus. Azt mondja, hogy akarjatok elsők lenni, de nem abban, amiben a világ. Nem az uralkodásban, nem a parancsolásban, hanem a szolgálatban. Vagyis abban, hogy gazdagodjék az élet általatok. Hogy azért, mert ti vagytok, könnyebb legyen egy vagy több embernek. Hogy termeljetek értékeket, valami új jöjjön létre. Fáradozzatok is, ebben szabad nemes versenyt folytatni egymással. De úgy, hogy az egésznek legyen az a javára. Legyetek mindenkinek szolgái és rabszolgái, és ez nem megalázó dolog. Ez az ember méltósága, erre teremtett minket Isten. Azért vagyok, hogy általam előbbre menjen valami, gazdagodjék az élet, a körülöttem élőknek valamiben jobb legyen, könnyebb legyen, szebb legyen. És ez ad nekem egészséges önbizalmat és öntudatot is, de nem szállok el, és nem úgy öntudatos, hogy az másnak kárára van. Egyszerűen látom azt, hogy fontos ember vagyok. Számomra nagyon fontos, és mindenféle, na hát azt nem tudom, szóval sokféle kisebbségi érzésemből, meg zavaromból, meg identitás zavaromból, önértékelési zavaromból. Ez az ige gyógyított ki még hosszú évekkel ezelőtt, mikor a Korintusi első levél 15. részében olvastam azt, hogy Pál mit mond magáról. És azt mondja, hogy én többet tettem az evangéliumért, mint az összes apostol együttvéve. De nem én, hanem az Istennek bennem való kegyelme. Vagyis nem azt mondja, hogy ó, testvérek, szóval se érdemes, nem csinált megint szinte semmit. Hát hogy ne csinált volna? A földközi tenger medencéje tele lett keresztjén közösségekkel, azért, mert ő hajótörést szenvedve, összeverést, talaplókat, mindent túlélve, ment és hirdette az evangéliumot. Most még kell ezt letakadni? Vagy még kell ezt kisebbíteni, hogy ó, semmi. Szóval se érdemes, hát dehogy nem. De azonnal hozzáteszi, hogy nem én voltam és vagyok a nagy, hanem az Isten kegyelme volt benne. Az, hogy egy ilyen gyógyíthatatlan betegséggel, ugye neki az volt, Galata levélben leírja. Gyógyíthatatlan betegséggel megvel nyiszlett vékony ember, akit még a családja is kitagadott, ilyen nagy teljesítmény produkált, ez mindennél jobban mutatja, hogy nem az ő produkciója, hanem Isten használta őt. Áldjuk a nagy Istenet. Na én azt hiszem, hogy ez az egészséges önértékelés, meg egyáltalán a teljesítményeink értékelése, meg a helyzetünknek, a pozíciónknak a megértése, hogy ki vagyok én, hol a helyem, mennyire vagyok fontos, mennyire nem. Hogy a tényeket nem kell megváltoztatni. És ha tényleg van bennünk sok jó szándék, segíteni akarás, ha tényleg segíthettünk embereket, akkor nem kell letagadni. De nem kell dicsekedni vele, mert azt is ajándéknak tekintem, hogy segíthettem. Mostanában többször idéztem a diakonisszák jelszavát, de ez nekem a szívem közepében van beírva. És örülök, hogy közelről láthattam ezeknek a volt diakonisszáknak az életét. Az volt az ő jelszavuk, hogy jutalmam, hogy tehetem. És ez nem valami fellengzős, képmutató nagyotmondás volt. Őnek itt tényleg ez életstílusukká, életszemléletükké vált. Amikor ide kerültem, itt is volt még egy idős diakonisza testvér, akkor már ugye kivetkőztették őket, nem járhattak egyenruhában, meg nem volt szabad diakonisszának hívni, de diakonisza lelkülettel volt itt a gyülekezetben. Tehát nem igaz, hogy milyen szeme volt arra, hogy azonnal észrevegye, hogy kinek mire van szüksége. Hogyha tudta, azonnal vitte neki és adta, és utána eltűnt. Nem volt sehol, még megköszönni se lehetett sokszor. Nem is szerette, ha neki köszöngették. És ez volt az élet stílusa. Én másokért vagyok. És ha egy picit is gazdagíthattam, boldog vagyok. Már értelme volt élnem. És nem az, hogy mit kapok érte, meg ennek igen, de annak nem, meg most nincs kedvem, meg ez nekem nagyon kényelmetlen, mert neki arra van szükség. Akkor kit érdekel az, hogy nekem kényelmetlen? Csinálom. Jutalmam, hogy tehetem. Ez egy nagyon sokat mondó és evangéliumi töltésű. Itt vallás volt. És nem az, hogy helyezkedem még idejébe jó helyen, jókor legyek, és biztosítsam be a pozíciómat, hanem az, hogy kinek mire van szüksége, és ha tudom, megteszem. És ezzel be van fejezve, nem várom a tapsot, a dicséretet, mert mintegy nem én tettem, ahogy Pál mondja, hanem az Istennek bennem való kegyelme. És ebből a szempontból mindennél fényesebben vagyok Jézusnak a példája. Mert innen aztán néhány lóugrással eljutottam oda, hogy tulajdonképpen mi az alázat. Mit tekintünk igazi alázatnak? Milyen az alázatos ember? Nem tudom, hogy elnézve mondtok-e olyan jó szempontokat, mint a legelején mondtatok. Aki nem alázatoskodik, hanem alázatos. Nagyon sokféle jó válasz van erre, hogy mi jellemzi azt, mi annak a lényege. Aztán majd sorolom az igényeket, legalább kettő talánat.
Nekem azt mondta valaki, hogy a görög alapján az alázatos az az alázatos fiának tartja magát, aki. És hogy ilyen értelemben Jézus, amikor Jákosan ő bakácsot, hogy ő tagadott az Isten fia, és azt mondta, hogy te mondod, akkor ő egy alázatos cselekedet formált ki. De amikor azt mondja, templomban a lábszögének, Isten így vállad nekem bűnösre, ez is egy alázatos cselekedet. Mert ő az,
és amikor a templomban a farizeus azt mondja, hogy köszönöm, hogy nem vagyok olyan, mint a többiek, akkor ez meg nem alázatos. Tehát, hogy alázatos az, aki annak mondja magát, aki. Aha, ez egy érdekes fogalmazás. Hogy? Igen.
De attól még szabad kell, hogy tudja azt, hogy valami eredményes, sikeres. Szóval akkor meg az a veszély tanulnak, hogy elkezdődik ezt felvalósítani. Szóval szerintem az a lehet, hogy kicsit több lenne. Mert a lehet az, hogy ugyanakkor tudom is, hogy kicsit ott van a képességének. És tudok, hogy hálás is akarom.
Ez szerintem benne van abban, hogy tudom, hogy ki vagyok, tehát hogy tudom, hogy
tehát mondjuk valaki akármiben festészetben nagyon tehetséges, akkor ő tudja, hogy ki, tehát nem saját magának tulajdonítja a tehetségét, hanem tudja azt, hogy ezt úgy kapta Istentől, vagy ez már komplikálás a dolognak.
Nekem hogy tudja azt, hogy egy úgy kapta, de tudja azt is, hogy ő tehetséges festés. Sem mondja azt, hogy nem azt, hogy közben nem gondolom azt, hogy szemben hihetetlen keresztül, mert lehetséges volna mondani.
Alkotásai hirdetik.
Szerintem Pál bácsi, amikor az előtt, hogy Pál is tisztában volt azon mindent keresztül, mert itt volt az, hogy igen, ő tette, de mindenért Isten elismerését. Tehát ő nem szabadja az embernek a dolgokat, amikkel végignetni, amiket megtelt, mert végül is ő tette meg, de nem tette volna meg, ha Isten nem tudja, és nem tudom az előző lehetőséget. Most már csak az a kérdés, hogy minden, ami szerintem elérni Isten segítségével, ezt hogyan tudja kezelni. Hát lehetetlen, hiszen tudok, hogy lehetetlen, hogy én. És lehet alázatosan. És erre a kérik átokban azt mondja, hogy nem kérdez meg, hogy a képességet akar előlegyen alázatos. Mert sokan azért, tehát nagyon sokan tisztes, hát azt akarják, hogy felnézni, hogy a képességet akar tiszteljék őt. És ezt nem el tud csúszni, de úgy is lehet tiszteletet kapni, ha alázatos az ember, sőt, mindenkinek áll. De akkor az nem értékeny,
igen.
Nekem az a lehetőség, hogy
És amit az öngyilkomista testtel is csinált, hogy is számomra alázat tud jelenni. Nem tudom, jól gondolom meg. Mit kell magasolni?
Érted, de miért?
Hát, hogy minden beltélte, nyugalmat, elment, felekedett, zsorgál, hétkor, meglátta, hogy hol kell segíteni. Ezért.
Igen. Hanem Istennek a dicsősége. Tehát elismeri a maga, vagy hogy mondjam, szóval nem tagadja a maga érdemeit, erényeit, teljesítményeit, de Istennek a dicsősége. Mit akartam?
Én arra gondoltam, hogyha valaki mindenféle nemre, korra, végzettségére való tekintet nélkül egy adott pillanatban, egy elég kerülő feladatból nem állt rá, mert most arra gondolok például, hogyha egy pillanatban van egy ember, és ketten megyünk, és valószínűleg akkor ha én visszafordulok és átsegítem őt az ebrán, akkor az nekem nem randonul, de mindig képes legyen az ember a szolgálatra, mert egy adott helyzet nem véletlenül történik, és minden egyes helyzetben az embernek kötelessége talán, vagy nem biztos, hogy magára kötelezőnek érzi, de hogy kell az, hogy ő tényleg megtegyen dolgokat, függetlenül tényleg a jutalom és a mindenféle egyéb következmények nélkül. Tehát, hogy minden pillanatban a szolgálatkész ember, vagy az alányzatok szerintem az képes lehajolni olyan dolgokhoz is, amit egy másik ember mondjuk vállandítással elintéz, vagy túlép rajta.
De hogy akkor látottad, hogy elmondani?
Mondjuk.
Az is olyan, hogy mondjuk kívánok, és tudom belátni a munkámat. Ugye egy nagyon nehéz téma, amíg azt mondani, hogy kívánok. De sokkal egyszerűbb, hogyha mindenkat megpróbáljuk valamivel, hogy késünk el, mint kontúrozni, ha nem van sokkal az erős, amíg működik, képzeszte magadról. Szóval az is az alázatnak a része, hogy azt is találtam, hogy valami nem lett, ha valami de hibáztam, hogy nem tudok.
Most ha annál maradunk, amit Balázs mondott, hogy alázatos az, aki annak tartja magát, aki, akkor folytathatjuk azzal legalábbis nekem bekattant ez az ige vers innen az előbb idézet egy Korintus 15:10-ből. Azt mondja Pál, hogy de Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok. Tehát ő tudja, hogy kicsoda, annak tartja magát, aki, de ehhez még hozzáteszi azt, hogy Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok, és az ő hozzám való kegyelme nem lett hiába való, sőt többet fáradoztam, mint ők mindnyájan, de nem én, hanem az Isten kegyelme. Tehát az vagyok, aki vagyok, de Isten kegyelméből vagyok, aki vagyok. Na most az alázathoz nekem nagyon sok segítséget adott az a Krisztus himnusznak nevezett betét a Filippi levélben. A Filippi 2-ben van egy rész, azt talán tudjátok, hogy ezt nem Pál írta, hanem az volt az akkori hiszekeg, az őskeresztjén hiszekeg, hogy kicsoda Jézus, hogy aki, mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak, hogy Istennel egyenlő, hanem megalázta magát, emberi formát lett föl, emberekhez hasonlóvá lett, és amikor olyannak találtatott, mint mi, megüresítette magát, és engedelmes volt halálig, mégpedig a kereszt halálig. Éppen ezért az Isten is adott neki olyan nevet, amely minden név fölött való, hogy a Jézus nevével mindennél meghajoljon. Na de ez a kifejezés nagyon sokat jelent a számomra, hogy nem tekintette zsákmánynak, hogy az Istennel egyenlő. Ami azt jelenti, hogy Jézus nem minden esetben élt a maga isteni teljhatalmával. Például, mikor a keresztre szögezték. Azt mondja, hogy egy szavába kerülne, és 10,000-ével jelennének meg az angyalok, és leszállhatna a keresztre. De akkor nem végezte volna el azt, ami végett, ami célból jött. Nem tekinti zsákmánynak, tehát nem él sokszor a lehetőségeivel, a jogaival, azért, mert így tud a többieknek hasznukra lenni. Soha nem él vissza vele, de sokszor nem is él. És hogy ez mit jelent, az nagyon szépen kiderült, most már becsuktam, amit az előbb szépen kikerestem, az 1 Korintus 9-ből, ugye a korintusiak Pált bírálták, sőt hát rágalmazták, és akkor írja itt a 9. részben nekik, hogy na, akkor beszéljünk erről, ugye akkor tisztázzuk a dolgokat. Mennyiben voltam én terhetekre? Nincs-e szabadságunk arra, hogy a lelki munkáért a ti anyagi javaitokból részesüljünk? Nincs-e szabadságuk az apostoloknak, hogy keresztény feleségüket magukkal vigyék, mint a többiek, és mint ahogy Péter is? Avagy csak nekem és Barnabásnak nincsen szabadságunk arra, hogy ne dolgozzunk? De én soha nem éltem ezzel a szabadsággal. És akkor utána fősorolja egyrészt az, hogy ezzel a két kezemmel kerestem el a kenyeremet, és nem voltam terhetekre, de utána több példát említ arra, hogy aki nem él bizonyos jogaival, és ezáltal lehet segítségükre másoknak, az az alázatos. És Jézus is ezt tette. Nem tekintette zsákmánynak, hogy az Istennel legyen. Nem élt vissza vele, és sokszor nem is élt vele. Amikor meg kellett gyógyítani egy beteget, akkor igen. Amikor kiűzte az ördögöt megszállottakból, akkor igen. De egyébként nem. Most az igazi alázatot ez jellemző, hogy ez a lelkület van az emberben. Hogy soha nem az fontos, hogy nekem milyen jogaim vannak, nekem mi jár, hanem mindig az, hogy mit tehetek másokért. És hogyha ez magatartássá válik, lelkületté válik, az az igazi. Úgyhogy ez volt tegnap a számomra új szerint gondolatom, hogy az alázat az nem viselkedés, hanem lelkület. Viselkedni sokan tudnak. Most ebben a szituációban legyen csöndben, húzd meg magad, ne tudják meg rólad, hogy nagy szájú vagy, vagy ügyes vagy, vagy hogy ehhez tehetséges vagy. Ez viselkedés. Alig várja az ember, hogy újra az igazi énje juthasson szóhoz. De az alázat az az igazi énünknek a jellemzője lesz, az igazi alázat. Nem is tud másként viselkedni, csak alázatos tud lenni mindig, mert ő olyan. És Jézus erre gondol, amikor a Máté 11-ben azt mondja, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és szívből alázatos vagyok. Lehet valaki színből alázatos is, meg lehet szívből. És ő azt mondja, hogy ez az igazi, honnan belülről fakadja. Szívből alázatosak legyünk, és ez, hogy nem tekintett a zsákmánynak, ez nagyon sokat elárul. Ami pedig ennek az ellenkezője, arról Jakab ír nagyon sokat, félelmes dolgokat ír a kevélyekről. És itt lepődtem meg azon, hogy a magyarban milyen sok szinonimája van a nagyavágyásnak, kevésségnek. Kők, rátartiság, büszkeség, ki nem fogyunk belőle és sorolhatjuk. Jakab pedig a 4. részben egyenesen azt mondja, hogy aki kevély, az az Isten ellenségévé lesz. Isten a kevélyeknek ellenük áll, az alázatosaknak pedig kegyelmét adja. Ebben úgy beleborzongtam, hogy ez lehet a lehető legszörnyűbb állapot, amikor valaki az Istennel szemben, mint ellenség áll. Hát ha nekem az Isten ellenségem, akkor semmi jó nem vár rám. Akkor semmit nem tudok elérni. És aki kevély, aki rátalti, büszke, gőgös, hanem én, az Isten nélkül is, az semmi jó nem számíthat. Az alázatosoknak pedig kegyelmét adja. Aki magát megalázza, azt ő felmagasztalja. És most, hogy a Jelenések könyvét sokszor elolvastam, és kiugolt az a mondat is, amikor a mennyei lények, a 24 vén, meg a 4 élő lény, meg az angyali sereget Istent magasztalják, a 4. fejezetben egy helyen az van, hogy koronájukat letették a trónus elé, és így imádták Istent. És úgy eszembe jutott, hogy a legtöbbünknek, meg egy óvatos vagyok, a legtöbbünknek van egy láthatatlan koronánk, és azt szeretjük hordani, és abban tetszenek. Én király vagyok, vagy király akarok lenni. Úgy családok életébe bepillantva ezt olyan sokszor látom, hogy mindenki harcol a maga territóriumáért. Ez az én birodalmam, és ebben ne szóljon bele senki. A konyhában hagyjatok mindent ott, ahova én teszem. Erre a férfi legalább ezen a nyomorút másfél négyzetméteren az íróasztalon minden úgy legyen, ahogy én akarom. Ne csináljatok rendet, ne törüljetek port. És így tovább. Gyerekek a játékaiknál. Mindenki hord egy láthatatlan koronát, és én a magam országában királykodni akarok. És az Isten előtti megalázkodásunk azt jelenti, hogy leteszem a koronámat. És azt mondom, hogy de hogy tudok én uralkodni? Hát a nyelvemben nem tudok uralkodni. Ezért mondok olyanokat, hogy jaj, kiszaladt a számom. Hát miért szaladt ki? Ha az nem kívánatos volt, miért nem tartottam be? Mert nem tudok uralkodni rajta. Jaj, már megint arra gondoltam. Hát miért gondolok rá, ha nem jó? Mert nem tudok uralkodni a fantáziámon. És néha az indulataink elragadnak bennünket. Hát miért ragadnak el? Mert nem tudunk uralkodni adott esetben az indulatainkon. És amikor valaki ezt meglátja, és azt mondja, hogy Uram, én nem tudok uralkodni. Neked való a korona, és te foglald el a trónt az életemben. Én pedig leülök oda a lábához, és szeretnék neked engedelmeskedni. Mert ez a legnagyobb kiváltság, hogy neked engedelmeskedhetek. Amikor valaki ezt mindenféle kegyeskedés és fellendítség nélkül tudja élni, nem is mondani, hanem megélni. Én úgy látom, hogy az az igazi alázat. És aki Isten előtt meg tudja magát őszintén alázni újra és újra, annak sokkal könnyebb másokat megalázkodni. Vagy elfogadni azt, hogy megaláztak. Mert ez egy másik téma, hogy mit csináljak, amikor megaláznak. Néhányszor voltam olyan helyzetben, hogy pláne egy-két alkalommal nyilvánosság előtt, és gonosz indulattal úgy, hogy nem volt alapja, mert amíg van itt alapja, jó sáros vagyok, most lelepleztek, megérdemlem. Azt más elszenvedni, de amikor nincs alapja, akkor elszenvedni ezt. De ez egy más téma. Itt arról van szó, hogy én alázzam meg magamat. És ezzel semmiféle szörnyűség nem történt. Az én nagy méltóságom, vagy akármi, nem vészel. Én nem féltem attól például, hogyha gyerekeink előtt kiderült egy-egy hitványságom, itt amit igazságtalan voltam, üvöltöztem, indulatos voltam, elfelejtettem egy fontos dolgot, akkor nem magyarázkodtam meg, mentegetőztem, hanem bocsánatot kértem. És amikor velük szembe volt ez, velük szembe követtem el bűnt, akkor tőlük kértem bocsánatot. Emlékszem az első ilyen alkalommal, még egész kicsi volt az András, a nagy szemeket neveztett, és csodálkozott, hogy a papa is elkövetett bűnt. És úgy voltam vele, hogy meg kell tanulniuk, hogy nincs kettős mérce. A bűn az bűn, és hogyha a papa mondott csúnyát, akkor az talán még súlyosabb bűn, mintha az ő kis száján szaladt ki valami csúnya, mert a papa már igazán elég öreg ahhoz, hogy tudhatná, hogy mi jó és mi nem jó, és ne csinálja azt, ami nem jó. És ha mégis csinálta, akkor azt kell mondani, hogy bocsánatot kérek, mert most azt csináltam, ami nem jó. És nem szeretném, ha ez ismétlődne. És nem mentegetőzni, meg magyarázkodni. Na, az alázatba ez is beletartozik, és itt sok mindent ír erről. A Jakab 4 azt mondja, hogy ne rágalmazzátok egymást, mert ez is a büszkeségnek a megnyilatkozása. Azt mondja, hogy ti azonban kérkedtek elbizakodottságotokban. És minden ilyen kérkedéskor, a kérkedés, az elbizakodás, az valami módon mind benne van ebben a Jakab és János attitűdben, nem? Hogy a te dicsőségedben az első helyen akarunk lenni. Na, de megint sokat beszéltem, pedig kimondhatok itt nagyon jókat. De azt hiszem, hogy ez világos, hogy a férek szindrómától is óvakodnunk kell, mert az nagyon fontos, valakit mondtad előbb, csak tovább mentünk, hogy azért azzal is tisztába kell lennünk, hogy Isten teremtett minket. És ő bizonyos feladatot teremtett. Istennek mi mindnyájan értékesek vagyunk. Nagy árat fizetett. Értünk az ő egyszülött fiát adta. Tehát nem igaz az, hogy én semmire való vagyok. Hanem lássam csak meg, hogy mindnyájunknak adott valamilyen értéket. Milyen értékeket adott nekem. Azért adta, hogy azzal másoknak használjam. És van, ami hiányzik belőlem, és nem lehet pótolni. Ezt meg azért adta, hogy könnyebb legyen alázatban maradni. Én is rászorulok másokra. És milyen jó, hogy kiegészíthetjük egymást. Tehát nem biblikus az, hogy én semmit élő hitvány vagyok. De az se, hogyha fejembe száll a dicsőség, és nem Istennek adok minden dicsőséget. Ez nagyon fontos. Hogy általában lecsípünk egy kicsit belőle. Ezért nem szeretem az, bár lehet, hogy ez már az én túlzásomban. Rögeszném, hogy sokszor lehet azt hallani, mikor jött valaki, és ha esetleg úgy fogadják, hogy Isten hozott, azt mondja, hogy magam is igyekeztem. Gyerekkoromban otthon is. Én ezt mindig úgy éreztem, mióta hívő vagyok, már gyerekfejjel is úgy éreztem, hogy ez istentelen dolog. Igyekezhetek én, ahogy akarok. Ha Isten nem őriz meg az úton, balesettől, ettől, attól, ő segített idáig. És milyen igazat mondott az illető, aki azt mondta, hogy Isten hozott. És akkor én is megköszönöm Istennek, hogy idehozott. Hányszor láttam már azt, hogy nagy délrel tűvővel elindul valaki, aztán néhány méter után ott marad is. Ha nem segítenek rajta, sehova se tudnak. Mi az, hogy magam is igyekeztem? Ez az is. Jó, persze, jó Isten is, meg én is. Nincs is. Ő hozott. Neki köszönöm, meg egyedül neki adok minden dicsőséget. Na most mi van még itt, ami?
Én nem tudom, hogy a két esetet, ezt a kérekszondomát, meg az elszállást is azt tudja feloldani, hogy az embernek tanulni hálát adni, mert aki tanulatos, komplexusabb kapcsolatot kapcsolatot, annak az is hálátlan, mert nem ott hálát mind azért, amilyen van, hanem mindig azzal foglalkozunk, hogy miért nem ilyen nincs. Illetve aki el van szállva, az sem vigye hálát, mert a magának tulajdon is minden. Szóval mind a két esetben van a megoldás, hogy legtöbb az ember mindennel hálát az Istennek. Mindaz, amit kapott. De közben tudom, hogy sem lesz szektet, és hogy miért nem tudom, hogy akkor valószínűleg arra nem volt szükséget.
Nem tudom, hogy hálás szívet azt már kapni lehet. Tehát én sokkal gondolkozom azon, hogy tanuljunk hálásak lenni, de mindig abban is közön, hogy akarom, de nem lehet. És valamikor meg van, hogy magától megy, és ezt szerintem nem lehet.
Tehát
ennek
van egy tudatosan is. Van, amikor egyszerűen elkezdődik, hogy hálát ad, de egyáltalán nincs hálás szívemben. Az én tudatosan végig gondolom azt, hogy mindent kaptam, és semmi mutat tényleg úgy, hogy szívszom, és fog az nem. És ezt már nem is nekem igazán van.
Köszönöm,
hogy itt van. Nem tudom, hogy
hát melyikről gyerkezek, hogy hálátod, mint ez nem akarok hálátod.
Körülbelül 10 évvel a megtérés után még mindig annyira, tehát hogy teljesen a saját érzelmeim vezetnek egy csomó mindenbe, az abszolút nem jó. Tehát az érzelmek rettentősen fontosak, és Isten munkába jut az érzelmen keresztül, de ha a saját érzéseim indulatlan irányítik, és ha nagyon sokat számít, hogy mi van a szívemben, hogy hangulatilag, idegileg, zsigerileg, ha ez irányít, az ugyanúgyra látom, hogy és ráadásul még meg is magyarázom, hogy ez az alázatból is egyébként ezt abszolút átvinom, hogy az alázat, én abban tudom megjelenni, hogy miben nem vagyok alázatos, és nagyon rosszul tudok arra maradni, tehát nagyon rosszul tűzöm a kritikát, illetve egyáltalán, amikor a számunkra nem is kérdezik, hanem a számunkra is teljesen világos, egy hibát követtem, nem is elmondják, még akkor is mentegetem. Tehát, na mindegy, ez most kicsit eltért az előző gondolattól, de valahogy úgy tartozik össze a két dolog, hogy az emberből ösztönösen ilyen dolgok jönnek, hogy az, amit én csinálok, az biztos jó, egyszerűen őszintén azt kell csinálnom, ami a szívemben van, és akkor ezt úgy meg is magyarázza az ember, mert akkor egy olyan része, ami benne, ha hívők van, akkor már szentélek munkája, hogy benne van azok a dolgok, amiket Isten tudom, és akkor ezek így keverednek mint Jakab és Jánosnál, a legemberi motivációk és a legönmagában véve érthető, de azért mégsem előrevívő a szolgálat, nem előrevívő motiváció, a magamnak akarás az, hogy ezek is összemosódnak azzal, ahogyan Isten indít, és hogyha nem vagyok állandó elváltani, és szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy kell időnként úgy imádni, hogy az ember nem azt érzi, és mégis azt mondja. Tehát ez nem képmutatás, mert egyáltalán nem képmutatás. Akkor képmutatás lehet mások előtt az ember úgy csinálni, ha azt érezni. De ha én teljesen tudatosan, mert igen, most lehet, hogy mi a különbség, itt van a különbség. Ha én megjátszom, bárkit is át akarok verni, az képmutatás. De ha én tudom, hogy bennem egy bizonyos érzés most nincs meg, most száraz vagyok, Isten irányából mondani szokták, érzelmileg üres vagyok, és így állok Istenem, hogy üres vagyok, de most hálát akarok adni, most imádkozni akarok, tehát semmiféle képmutatás is. Az a képmutatás, hogy én üres vagyok, de többiek előtt úgy sem tűnt, hogyha mit tudom, milyen. De ez egészen más, ez nem is hasonlít. Tehát az, hogy az embernek nem teljesen a pillanatnyi érzelmeitől jönnek a hitéleti dolgai, az nem képmutatás szerintem egyáltalán.
Most elmondom Marci, hogy hálaadás vagy imádság. Én úgy gondolom, hogy kettő között óriási különbség van az esetben. Tehát rengeteg olyan szívvel akarsz, hogy nem fogsz hálást adni, hanem imádkozni fogsz azért, hogy neked legyen hálás majd a szíved. Tehát én ott érzem a különbséget, hogy az nem hálaadás, hogy én imádkozom. Tehát az imádkozás, az mondjuk beszélgetés Istennel, azt mondjuk így leegyszerűsítem, és abban nem biztos, hogy a hálaadás van meg akkor, hogyha tényleg olyan a szívem, amilyennek most ugye mondtad, de akkor azért fog az ember mondjuk könyörögni, hogy hálába hasson. De a hálaadás az vagy van bennem, vagy nincs, azért nem lesz egy külön úgy hálát adni, hogy én nem adok hálát.
Nem csak nekem az egyszerűen, amit a Krista mondott, hogy nem is nem is hozzózik, hogy most hát hú de rossz, köszönöm Isten, hogy most mit tudom én elvesztettem az állásomat, de nem is kérés, hogy tudjak hálás lenni, hanem annak ellenére, hogy van velem egy történik velem nagyon sok rossz dolog, ezért végig gondolom tudatosan az életemet, hogy mi minden történik még ezen kívül, és hogyha nem is perzselődik, meg nem is járja érzelmileg a szívem, hogy semmi köszönet, mégis tudomásul veszem, hogy igen, nagyon sok mindent kaptam, ma is lehettem, ami nem természetes, ma már Magyarországon sem, ma is van ez és ez, vannak emberek, akikkel még tudok beszélni, van hitem, van Jézusom, van üdvösségem, és ezért de ez tudatosan is lehet, hogy így van.
Ha nem tudatosan, de tudsz tényleg komolyan gondolni, akkor már hálás kell, hogy legyen a szíved.
Jó, csak ez nem veszem külön, nekem nagyon sok olyan dolog van, hogy mélység volt az életemben, amikor nagyon nem volt kedvem hálát adni, és szerintem szerint inkább ráztam a nagyzatban az Isten felé. De ugyanakkor pedig elkezdtem azokért hálát adni, ami igenis...
Valami bennünk van, de nem megy. Tehát én szeretnék hálásat lenni, de nem megy. És jól mondhatom, hogy ilyenkor, jól mondhatok, hogy ilyenkor igenis ki kell provokálni magunkba a hálát. Tehát azzal, hogy amit mondtál, hogy amik tények, amik megvannak, és amiket nem feltétlenül, tehát amiket úgy veszünk, hogy jó, hát én is, hát ez természetes. De nagyon sok mindenkinek ez nem természetes. És akkor végül is, bocsánat, addig, provokálod magadat, hogy végül már tényleg tele lesz a szíved hálával, hogy igen, lehet, hogy ezt a valamit nem kaptam meg, amit szeretné, de más viszont megvan is. Szerintem így lehet magukat fejleszteni.
Én is ezt mondtam. Én elvejöttem, hogy én nem vettem, hogy elvettem.
Ezért is el kell azt kezdeni akkor is, hogyha nincs meg az az érzelmi hőfok, ami olykor megadatik. Én ismertem egy nagyon sokat szenvedett idős hívő férfit, és ő mondta egyszer egy újabb nagy csapás után, hogy így mondta, hogy hát neked be mehet vallani, hogy én mostanában imádkozni se tudok. De elkezdem olvasni a zsoltárokat, azt mondja, és egyszer csak már tudom folytatni. És úgy bennem van, hogy az arca is előttem van az nagy fehér bajuszával, hogy van ilyen, hogy nem tudok imádkozni se, de nem mondok le arról, hogy én egy imádságot mondjam. Akkor előveszem, nem valami ócska imakönyvet, mert olyan sok üres imádság van ezek az imakönyvekben, a Bibliát veszem elő. Hát Dávid is néha sírva imádkozott, meg átkozódva imádkozott, őszintén imádkozott. Na akkor elkezdem ezzel, és egyszer már tudom folytatni. Elkezdem tudatosan, ha mondjuk akkor nem hálát adok, hanem megköszönök Istennek sok mindent, és egyszer csak tudok már hálát is adni. De nem az a megoldás, hogyha olyan lelki állapotban vagyok, akkor jobb addig nem imádkozom, meg nem olvasom a Bibliát. Ez nem jó, ez az ördögnek a tőkje, és néhányszor beugrottam ennek. Olyan is van, hogy semmi kedvem nincs, semmi vágy nincs bennem Isten igéje után, ez mind olyan kegyesen hangzik. Akkor is vegyem elő és olvassam, és ezt csak megszólít. És az, hogy evés közben jön meg az étvágy, ez a lelki táplálkozással is érvényes olykor.
Én azt szeretném mondani, hogy szerintem kétigazatok van, hogy tényleg ugyanarról beszélünk, és tulajdonképpen ugyanakkor az amit a sanszom, hogy most épp azt mondom, hogy azért fogadom mégisem, mint egy figyelmeztetést, mert azt mondta, hogy hát őt mégiscsak valami zavarta azzal a gondolatban, mégpedig az, hogy nincs a szívembe hálás, és mégis elkezdett hálát adni, és közben rájöttem, hogy azért valóban hozzá kell tenni, hogy az a veszély meg lehet, hogy az ember nem a hálaadást vagy az imádságot gyakorolja, hanem van egy olyan intéke, hogy én a hálaadó hívő vagyok, és én boldog vagyok, és ha ez úgy megroppan, akkor ez esetleg nem meri bevallani is. Tehát lehet olyan őszintétlenség is ebben, amit. Tehát tulajdonképpen azért egyetértek azzal, hogy Isten előtt azért őszintének kell lennünk, azzal vigyázni, hogy nem úgy csináljunk, mint vagy. De mert az ember magános imakamrájában Isten színe előtt is azért előtt volt, hogy úgy csinál, mint ha. Tehát ezt a zsoltárból tényleg jól meg lehet tanulni, hogy az ember őszintén öntse ki a mindenki hallgató kétségeit, meg jó könyvvel, meg ilyesmit. Úgyhogy én is úgy gondolom, hogy azért az nem jó, hogy ha az ember tele van kétségekkel, akkor úgy imádkozik Istennek, hogy csak hálát ad és dicsőít, és nem mondja ki ezt, hogy Uram, én bennem a valami hiányzik, és kérem, hogy segíts. Tehát igen, tehát azért kell az őszintesség.
Még így az alázattal, szolgálattal kapcsolatban egy valamit hadd említsek, aztán újabb szempontokat már nem hozok elő. Ez pedig az, hogy volt néhány év, amikor egy nagyon kemény szívű, cinikus főnököm volt, és elhanyagolta a gyülekezetet is, és hát nekem meg a szívügyem volt, hogy minden jól menjen, és meg kell csinálni mindent. És hát lényeg az, hogy röviden szólva, ott helyette is dolgozni kellett, meg számon tartani mindent. Természetesen őt dicsérték meg azért, amit én a háttérben számon tartottam és megcsináltam. És ez egy ideig bosszantott engem, sőt fájt. És néha úgy vártam volna, hogy hát legalább annyit már mondjon, hogy na köztek is hülye, hogy stalpálod magadat, vagy valami hasonló elismerésben részesítsen, de nem. És akkor olvastuk napi igeként a Kolossai levelet, és abban van az, amit a szolgáknak ír, hogy ti szolgák, engedelmesek legyetek a uraitoknak, ne csak a jóknak, hanem a gonoszoknak is, és ne felejtsétek el, hogy mi mindnyájan az Úr Jézusnak szolgálunk, és tőle várjuk a jutalmat is, és akkor ez úgy nagyon szíven ütött nekem, hogy nem elég nekem az, hogy az én munkaadó gazdám, az Úr Jézus látja, hogy én mit csinálok. Most mi a valaki egy emberektől? Elismerést vagy dicséretet, vagy miért hiányzik ez nekem. És ha nem dicsérnek meg, akkor legközelebb nem fogom azt csinálni. akkor hagyom, hogy ott elvégezetlenül maradjon valami. Legyen az nekem elég. És ez szinte megújította az Úr Jézussal való kapcsolatomat. Ez nem volt tudatos addig bennem, hogy én közvetlenül az ő alkalmazottja vagyok. Vannak itt közbeiktatva ilyen-olyan főnökök is, és én tudom, hogy nekik is engedelmességgel tartozom, itt van megírva, de az én legfőbb főnököm ő maga. És ez egy olyan nagy fölszabadulás volt, hogy olyan jó, hogy ő pontosan látja, nem csak az, hogy mit csináltam, még azt is, hogy milyen indulattal csináltam. Úgyhogy szeretném őszintén, tisztán neki dolgozni. És ez azóta is sokszor eszembe jut, hogy miért nem elég nekünk a fő elismerése. Ne vágyjunk mi feltétlenül. Ez nem azt jelenti, hogy például családon belül nem kell az, vagy munkatársi közösségen belül nem kell azért megköszönni, hogyha valaki valamit segített, észrevette, megvédett, stb. Hát erre rengeteg alkalom van. Jöjjön ki a szánkon az, hogy köszönöm szépen, nagyon aranyos voltál. De ne erre vágyakozzunk, és ha ezt nem kapja meg valaki, ne érezze szegénynek magát emiatt. Hát ő látja, hogy mit csinálunk, és a jutalmat is tőle kapja.